Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy halkítsuk le, hogy ne zavarja Isten igéjére való odafigyelésünket. Szeretettel hívogatom a kedves testvéreket soron következő gyülekezeti alkalmainkra. A jövő héten kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát fogunk tartani, csütörtökön 9:30 órai kezdettel babamama kört, pénteken délután 5 órai kezdettel a konfirmandusok bibliaóráját tartjuk, és igemagyarázatot teszünk közzé a gyülekezet YouTube csatornáján. Jövő vasárnap a szokott rendünkben tartjuk Isten tiszteleti alkalmunkat. Szeretettel hirdetem, ahogy ezt megtettük már, hogy ma délután 3 órai kezdettel adventnyitó családi alkalmat tartunk, szeretettel hívogatjuk erre a családokat. Távolabbi alkalmat is hirdetek minden érdeklődő számára. Ha addig nem változik a helyzet, akkor 11-én, szombaton 9 órától délután 1 óráig gyülekezeti bibliaiskolát fogunk tartani, ahol a 10 parancsolat lesz a témánk. Tehát ez majd december 11-én lesz. Ahogyan hirdettük is a testvéreknek, ma egy könyvvásárt tartunk itt a gyülekezeti előtérben, az iratterjesztésünkben, ahol a gyülekezet részére felajánlott könyveket, egyéb kiadványokat szabad és lehet megvásárolni kedvezményes áron. Ezen felül bibliaolvasó kalauz a jövő esztendőre, kalendárium, naptárak, új könyvek, amiket a testvérek figyelmébe ajánlunk. Ezek most és a délután folyamán is elérhetőek lesznek. Szeretettel hirdetem újra, és egyúttal megköszönöm, mert látom, hogy az első adományok megérkeztek. Kapcsolódtunk a Református Szeretett Szolgálat akciójához, amelyben tartós élelmiszert gyűjtenek a rászoruló családok számára. Szeretettel bátorítjuk a testvéreket arra, hogy járuljunk ehhez hozzá, tehát mindenféle tartós élelmiszert hozhatunk el, akár vasárnap reggel hozhatjuk ezt magunkkal, vagy ha hétközben vásároltuk meg, akkor jöjjünk föl, hogy előtte csörgessünk meg telefonon, ha nem vagyok itt, akkor ott az asztalra le lehet tenni a tornácon, és akkor be fogjuk hozni, akinek így egyszerű. Szeretettel hirdetem meg a testvéreknek, jó reménységben vagyunk, és merünk már előre gondolkozni, hogy következő esztendő 2022. esztendőben, július 24-től 30-áig szervezzük a gyülekezeti csendes hetünket Nován. Most sokkal hamarabb határoztuk el magunkat ennek a szervezésében, és az a kérésünk a testvérek felé, hogy akik szeretnének a jó reménység alatt, szeretnének ezen részt venni, azok Fischer Péter testvérünknél a szándékukat ezzel kapcsolatban jelezzék, hogy nagyjából fölmérhessük azt, hogy kik azok, akik nyitottak arra, a sok-sok ismeretlen tényező ellenére, hogy ezen a héten együtt legyünk. Tehát most vasárnaptól már lehet ott a nevünkkel jelezni azt, hogy szívesen jönnénk, nem kötelezel bennünket semmire, de azt kérjük, hogy akik tényleg komolyan gondolják, azok tegyék ezt meg. És egyúttal azt is jelezzük, ugye tavaly nem voltunk Nován, egy esztendő így kimaradt, úgy a mostani költségek jelentős növekedést mutatnak, mert a szokásos lépcső kimaradt, és mostan kettőt kell lépni. Szóval azt is jelezzük, hogy ugyanúgy, ahogy az előző években, most is lehetőség van arra, hogy előlegeket fizessünk be akár havonta, és akkor mire oda jutunk, lehet, hogy ki is lesz fizetve az egész ott tartózkodásunk. Minden dologról ott az presbiteri asztalnál tájékozódhatunk. Szeretettel hirdetem azt is a testvéreknek, hogy lehetőség van mindenféle adakozásra. December hónapban a szokásos kijáratnál elhelyezett faperselyes adakozásunkat december hónap egészében mi magunk arra használjuk föl, hogy a rászorulókat segítsük itt a gyülekezeten belül. Tehát az, ami saját segítségünknek a céljait fogja szolgálni. Úgyhogy azt kérjük, hogy akik ezt a célt támogatják, azok ott a kijáratnál a fa persejbe, a zöld persejbe tegyék majd az adományukat. Ez a következő havi dolog, csak hirdetni szoktuk előre, hogy tudjunk erre készülni. Végül, de nem utolsó sorban, mindazok számára, akik régi tagjai a gyülekezetnek, szomorú szívvel, de Isten akaratában mégis megnyugodva hirdetjük, hogy Fogas Lajosné Pirike elment közülünk minden élő útján, hitünk szerint a mennyei hazába. Isten áldott eszköze volt itt a gyülekezeti életben, sokat segített kétkezi munkájával a kezdetektől fogva. Az utóbbi években már nem tudott közénk jönni, ezért akik fiatalabbak itt a gyülekezetben őt nem ismerhetik. Temetéséről még nem tudunk pontos időpontot mondani, majd fogjuk ezt jelezni gyászjelentéssel, meg hirdetéssel is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, zsoltár énekléssel folytassuk advent első úrnapi Isten tiszteletünket. Méghozzá a 136. zsoltárunkból fogunk most énekelni. A 136. zsoltárunk első 4 versét, valamint az utolsó 26. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat.
Megmarad mindörökre.
hitvallásunk tanítását hallgatjuk a Heidelbergi KT 48. úrnapjából szóló tanítás hozzánk, ami az úri imádság magyarázatát adja nekünk. Mi a második kérés ebben az imádságban? Jöjjön el a te országod, azaz igazgass minket ígéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd fent, és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit, és minden hatalmasságot, amely ellened feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te leszel minden mindenekben. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, mert a te országlásod, hatalmad megmarad mindörökre. Történjen bármi is itt a földön, legyünk mi akár milyenekké, és az ördög tomboljon is kényére, kedvére. Hisszük és tudjuk, hogy a te uralmad meg nem rendülhet, s végül az fog megtörténni hiánytalanul és tökéletesen, amiről te elhatározást tettél, és amit kijelentettél nekünk. Ezért arra kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy látva mindazt, ami körülöttünk zajlik, meg ne rendüljünk hitünkben, benned való bizalmunkban, hozzád fűződő reménységünkben, hanem hadd legyünk hívek mindvégig, amíg ez a te dicső királyságod és országlásod az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének pillanatában mindenki előtt nyilvánvalóvá nem tétetik és válik. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy mi magunk hitben és reménységben legyünk és maradjunk arra a napra, s ha nem is éljük meg ezt a napot, hadd hajtsuk úgy majd halára s koporsóra a mi fejünket, hogy tudjuk, te visszajössz, s a te győzelmedet mégis meg fogjuk látni, megújult testben, valóságosan. Készíts erre bennünket, és erősíts meg bennünket most is, a mi hitünkben, s ha valami mással lenne tele a mi szívünk, nem te veled, akkor arra kérünk, védj bennünk lakozást, ígéd és szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet a mai úrnapon Máté evangéliumából olvasok. Máté evangéliumának 24. fejezetéből szól hozzánk Isten igéje. Máté evangéliumának 24. fejezetéből az első 14 versből. Ezeket találjuk itt megírva. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, Mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Kedves testvéreim, advent első úrnapján magunk előtt látjuk a tanítványokat és az mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, nem is akárhol, hanem a nagyon szépen felújított korabeli jeruzsálemi templom környezetében. A tanítványok éppen felhívják az Úr Jézus Krisztus figyelmét erre az impozáns épületre, és nyilván nem véletlenül teszik ezt. Az ő életüknek, mint minden korabeli zsidó életének, kézzel fogható kapaszkodója a templom. Mert amíg a templom áll, addig a korabeli hit szerint Isten is él. Addig az Isten nem halott. Amíg a templom áll, addig lehet számolni Istennel, az Isten erejével, az Isten kegyelmével, az Isten szeretetével. Különös kapcsolat fűzte a korabeli zsidóságot így a jeruzsálemi templomhoz, és különösen is akkor ott Jézus idejében, amikor is hosszú-hosszú évtizedek alatt ez a templom megújult, és dicsőségesen pompázott ott a zsidó fővárosban. Minél inkább megpróbáljuk megérteni a tanítványok lelkesedését, bizakodását, azt, hogy ők milyen erőt merítenek a templom szépségéből, abból, hogy ott áll ez a templom, annál megrázóbb az Úr Jézus Krisztus reakciója és bejelentése. Mert Jézus azt mondja, hogy a templom le fog romboltatni. A templomnak vége lesz. Ha a templomnak vége, akkor ez a tanítványok olvasatában, a korabeli ember meggyőződésében azt is jelenti, hogy vége a világnak. Hogy vége a világnak. Akkor Isten megszűnik létezni. Akkor a mindenható Isten semmivé válik, hiszen megsemmisül az a templom, ami az ő lakhelye. Értsük jól a korabeli gondolkozást, nem olyan egyszerű ez, de mégis valahogy logikusan lekövethető. És még inkább megrendítő az, hogy amikor ők erre gondolnának, és ebből a gondolatukból fakadó kíváncsiságuknak szót adnak, hogy mikor is lesz ez, meg mikor jön el ez az idő, akkor Jézus a válaszában egyértelművé teszi előttük azt, hogy még inkább megrendítheti őket, hogy a világ vége nem lesz azonos a templom pusztulásával. Jézus Krisztus ezt a két dolgot külön választja egymástól. A templom el fog pusztulni, de ettől még az Isten ügye, az Isten hatalma nem fog megrendülni. Kedves testvéreim, minden korszak embere, nem csak az ószövetségi zsidóság, hanem ez igaz az újkori keresztényekre is, kapaszkodókat keres. Kapaszkodókat keres. És azt gondolom, hogy a kapaszkodóink azok mindig ebben a látható világban valamiféle látható, kézzel fogható dologban vannak. Hiszünk Jézus Krisztusban, mondjuk, de valójában a mi kapaszkodónk sokszor maga ugyanúgy, mint a régi időben a templom. Az egyháznak a látható, kézzel fogható része. Mondjuk így, hogy a materiális része. El sem tudjuk képzelni a hitünket templom nélkül. Hát akkor az hogy lenne? Az hogy lenne? Hogy nincs templom. Hogy nem lehet templomba menni. Hogy nincs gyülekezet. Hát az nem azt jelenteni, hogy vége a kereszténységnek? Hogy vége az Isten ügyének? De sokszor a láthatókba vetjük a bizalmunkat úgy is, hogy emberekbe keresünk kapaszkodót. Azt mondjuk, hiszünk a mindenható Istenben, de kapaszkodunk emberekbe. Ige hirdetőkbe, lelki gondozókba, lelki testvérekbe. Akik nélkül úgy gondoljuk, hogy nem is létezhetne az Isten ügye. És ha ezek az emberek eltűnnek, akkor vége az Isten ügyének ebben a világban. Jézus Krisztus szavai, testvérek, emlékeztetnek bennünket arra, hogy a látható egyházi erősségek megrendülése egyik világkorszakban sem jelenti azt, hogy Isten elvesztette volna a hatalmát. Igen, templomokat le lehet rombolni. Ki lehet üríteni. Az idősebbek tudják ezt, mert látták, hallottak róla. Be lehetett tenni a Szovjetunióban hatalmas Lenin képeket az oltárképek helyére. De ettől Isten sohasem veszti és vesztette el a hatalmát. Hogy értsék a testvérek, a materiális gazdagság és erősség az egyházban nem jelenti automatikusan Istennek a jelenlétét, és ennek a fordítottja is igaz, hogy a materiális gazdagság hiánya nem jelenti Isten távol létét sem. Nem jelenti Isten gyengeségét. Azt gondolom, hogy többen vannak itt közöttünk, akik Kárpátaljáról érkeztek, és a kommunizmus ott nem volt annyira gulyás, mint amennyire itt gondoljuk, hogy az volt, vagy nem volt ilyen finom lelkű a kommunizmus, mint az anyaországban. És ott bizony sokkal nagyobb szegénységben élt az egyház, mint az anyaországban. És mégis tudják a testvérek, valljunk erről őszintén, Kárpátalján sokkal nagyobb lelki mozgás volt az egyházban, mint itt az anyaországban. Mert a materiális gyengeség, a szegénysége az egyháznak nem jelenti azt, hogy Isten hatalma megrendülne, lecsökkenne, vagy akár elveszne. Bennünket ebben a mostani világban megkísért az a gondolat, hogy miközben az egyház egyre jobban erősödik, szinte nincs olyan hét, hogy ne hallanánk arról, hogy egy templom megújul, egy iskola megnyílik. Szóval bennünket megkísért az a gondolat, testvérek, hogy hát ha így gazdagodunk, ha így erősödünk, akkor ez biztosan azt is jelenti, hogy Isten velünk van. De szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, hogy Isten jelenléte, uralma, hatalma soha nem arányos, meg függő attól, hogy a külsőségekben mit látunk. Tessenek elmenni Nyugat-Európába, tele van műemlék templomokkal, sok száz éves templomokkal, ahol gyakorlatilag nincsen lelki élet. Gyönyörű freskókkal megfestett templomok, amelyek nem lelki otthonok ma már, hanem turisztikai látványosságok. Be lehet menni, azt meg lehet nézni, ezen kívül nincs bennük élet. Tehát, ami legelőször ezen az adventen megértünk, és meg kell, hogy tanulja a mi szívünk, hogy Isten ereje, az Isten jelenléte, uralma nem függ attól, amit mi a szemünkkel látunk. Isten mindenható Úr, aki mindig uralkodik, teljesen mindegy, hogy mi van itt a Földön. Ő mindig uralkodik. Mivel a tanítványok kérdése arra vonatkozik ott az olajfák hegyén, hogy mikor lesz ez, tudnélik az ő hitük, meggyőződésük szerint a templom lerombolása és a világ vége is egyúttal, és hogy mi lesz ennek a jele, Jézus erre a kérdésükre válaszol. Jézus beszél itt a világról, de a görögben jobban érzékelhető az, hogy különböző szavakat használ. Amikor a világ végéről beszél itt legelőször, akkor egy olyan szót használ, ami az idő aspektusban érthető. Tehát világkorszak. Világkorszak. Nem annyira a materiális részét fejezi ki ezzel a nyelv, hanem az idő vonatkozásában. Mondja el, hogy a világnak van vége, az időnek lesz vége egyszer. Minden korszaknak van vége, és így a világ korszaknak is, ami itt a láthatókban zajlik, egyszer vége lesz. Szóval Jézus a válaszában beszél, a tanítványoknak válaszol, és érdekes ez a válasz, mert nem a mikorról beszél Jézus, hanem jelekről beszél nekik. Jelekről beszél nekik. És ez azt jelenti, testvérek, minden mai olvasó számára, eddig is azt jelenti Jézus óta, de nekünk is azt jelenti, hogy eddig mehetünk el. Magyarán, ha ma föltesszük azt a kérdést, hogy mikor lesz a világnak vége, hogy lesz ez a Jézus visszajövetele, mikor fog ez megtörténni, akkor el kell fogadnunk az Úr Jézus Krisztus válaszát, amely arra mutat rá, hogy nem a mikor a lényeg. Nem ez a lényeg. Lehet, hogy bennünket ez foglalkoztat a legjobban, hogy mikor lesz az. Lehet, hogy bennünket az érdekelne a legjobban, hogy a naptárban ráüssünk egy napra, és azt mondjuk, na majd ekkor lesz a világ vége, ekkor fog Jézus Krisztus visszajönni. De maga Jézus a válaszában azt teszi egyértelművé, hogy nem a mikor a lényeg. jelekről beszél. Meg fogom mondani, hogy mi a lényeg, de csak a prédikáció végén oda fogunk jutni. Hát talán fölmerül bennük a kérdés, hogy nem amikor a lényeg, akkor mi a lényeg? Van lényeg, eljutunk mindjárt oda. Testvérek, Jézus jelekről beszél, amelyek arra fognak mutatni, így mondja, hogy eljön a vég, hogy meg fog történni, hogy ez be fog következni. És abból, amit itt olvasunk, ha figyelmesen olvassuk meg a kezünkbe, vesszük a Bibliát, akkor rá jöhetünk arra, hogy Jézus beszél általános jelenségekről. Általános jelenségekről, amelyek úgy általában a világban fognak történni, mielőtt az ő visszajövetele és ezzel a világ vége bekövetkezne. Azt mondja általánosságban, a 4. és 5. versben, hogy a világon sok megtévesztés veszi a kezdetét. Hamis prófétákról beszél, akik az ő nevében a világban meg fognak jelenni. Mivel itt Jézus általánosságban beszél, fontos, hogy értsük, hogy mit mond az alatt, mik vannak a szavai mögött. Mert azt fogjuk látni néhány verssel később, hogy azt mondja Jézus, hogy az ő nevéért a keresztényeket üldözni fogják. És akkor nem értjük, hogy van az, hogy majd a világban egyszer csak üldözni fogják a keresztényeket, máskor meg sokan jelennek meg hamis proféták Jézus nevében. Hogy értsük ezt jól. Jézus általánosságban beszél a világról, és ez alatt azt kell értsük, testvérek, hogy ebben a világban mindig igény van megváltókra, Krisztusokra, olyan emberekre, akik a világot a maga nyomorúságában és a menetében valamilyen módon meg tudnák váltani, meg tudnák jobbítani. Amikor Jézus arról beszél, hogy hamis proféták fognak jönni az ő nevében Krisztusokként, akkor arra utal előre, hogy az eljövendő világkorszaknak mindig lesznek olyan emberei, akik azzal állnak a világ elé, hogy képesek arra, hogy ezt a világot megmentsék. Hogy a világgal valami olyan isteni dolgot tegyenek, amit egyébként csak Jézus Krisztus tud megtenni ezzel a világgal, amit csak Isten tud megtenni ezzel a világgal. Tehát ennek a korszaknak, azt mondja Jézus, az egyik jele lesz, ami elkövetkezik a jövőben erre a világra, a világ vége előtt, hogy sokféle megtévesztés veszi kezdetét ebben a világban. Azért lesz ez megtévesztő, mert az ember soha nem válik Istenné. És még ha lesznek is emberek, akiket isteníteni fognak ebben a világban, a világ újra meg újra azzal fog szembesülni, hogy a megoldás nem érkezett meg. Hogy a megoldás nem tartós. Hogy talán egy generáció számára lehet, hogy hoz valaki valami felüdülést, jobbulást, de újra meg újra arra fog rájönni ez a világ, hogy ez nem az, amire szükségünk van. És Jézus azt mondja, hogy ez hamis Krisztusság. Ez egy hamis prófétaság. Mert szemben ezekkel Jézus Krisztus egy örök megoldást hoz az ember számára. Nem alkalmit, nem egy-egy generációra szólót, majd erről szól még, hanem egy örök megoldást hoz el. Azt mondja Jézus, hogy a sok hitető mellett majd megjelennek a háborúságok nemzetek és országok között. Testvérek, háborúságok nemzetek és országok között általában azért szoktak kialakulni, mert nem találjuk vagy nem fogadjuk el a helyünket. Lehet, hogy fizikailag is, meg lehet, hogy olyan értelemben is, hogy mi a mi helyünk a világban. Ugye családban is van mindenkinek egy-egy helye. Van egy helye a szülőknek, és van helye a gyerekeknek, és van helye az unokáknak. Ezt nem lehet össze-vissza fölcserélgetni, mert abból mindig baj származik. De kézzel fogható jele ennek, hogy sokszor a gyerekeink mondják meg, hogy mi legyen. És ebből aztán kialakul sokféle összevisszaság. A családi élet rendkívül rapszódikusan zajlik, mert a gyermek természete az olyan, hogy ma ezt akarja, holnap azt akarja. És tulajdonképpen azt látjuk sok családban, ugye, hogy fölcserélődik a sorrend. Nem a szülő neveli a gyermeket, hanem a gyermek idomítja a szülőt. Van helye népeknek és nemzeteknek ebben a világban. Mindannyian emberek vagyunk, de mindenkinek megvan a helye. Földrajzilag is, meg egyéb tekintetben is. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy jel lesz az, hogy a népek, nemzetek nem találják, vagy nem fogadják el a helyüket ebben a világban. Nem fogadják el azt a helyet, amit a történelem folyamán Isten keze nekik adott. Nem kell erről többet beszélnem, azt hiszem, hogy valamilyen módon mindannyian látjuk, meg érzékeljük azt, még ha nagyon idegennek is tűnik számunkra, hogy tulajdonképpen az, ami ma zajlik Európában, ez nem a munkaerő hiány megoldására tett kísérlet. Lehet, hogy valaki fejébe úgy indul, de ma ez már nem az. Tessék kicsit megnézni, hogy kik azok az emberek, akik úton vannak Európa felé. Most félreértés ne essék, de látom őseinket, akik üldözték a csodaszarvast. Nem gyerekek meg asszonyok, férfiak. Ők jöttek, és ők találtak hazát itt, a Kárpát-medencében. Aztán majd jött utánuk a család. Testvérek, legyünk józanok! Arról van szó, hogy vannak népek, akik nem fogadják el a helyüket ebben a világban, és elindultak, hogy új helyet találjanak maguknak. Lehet, hogy ezt most nem népszerű kimondani, meg ilyen módon, hogy mondjam, mondhatja valaki, hogy megbélyegezzük őket. Nem bélyegezzük meg, ez a realitás. Nagyon úgy néz ki. Abból, hogy évtizedek óta ezek a közösségek nem integrálódnak Európa szerte a társadalmakban, hogy a városokban no-go zónák vannak, ahova a rendőrség sem megy már be, ez pontosan annak a jele, testvérek, hogy itt valójában térfoglalás történik, hódítás történik. Miért? Mert nem fogadtuk el a helyünket ebben a világban. Amikor egyik nép a másik nép dolgába avatkozik, testvérek, legyünk józanok. Hát ez történik Európa szerte. Egyik nép beleszól a másik népnek a legbelsőbb, legintimebb dolgaiban. Akkor ez azt jelenti, hogy nem találjuk, nem fogadjuk el a helyünket ebben a világban. Hogy a mi felelősségünk, a mi hatáskörünk az addig terjed, ameddig a mi népünk határai terjednek. Van általános felelősségünk, de nem felelősségünk egy másik nép belső ügyeibe beleavatkozni. Jézus azt mondja, a népek és a nemzetek háborúskodni fognak egymással, ellenségesekké válnak. Küzdeni fognak egymással. Miért? Mert nem találják a helyüket, nem fogadják el a helyüket. Éhínségekről beszél Jézus Krisztus a 7. vers 2. felében. A háborúk nyilvánvaló és minden egyéb dolog, ami az ember figyelmét leköti, felborítják a megszokott és szükséges rendjét annak, hogy az ember gondoskodjon magáról. úgy van ez, hogy megvan az ideje az ültetésnek, a gondozásnak, meg az aratásnak is. De ez csak a kenyér kérdésre nézve mondja itt Jézus, de valójában mindennel így van, hogy megvan az ideje annak, hogy gondoskodjunk előre mindarról, amire szükségünk lesz. És Jézus azt mondja el ebben a proféciában, hogy az embernek ez a fajta gondolkozása föl fog borulni. Jel lesz abban a világban az, hogy a megszokott és szükséges rendje fölborul a gondoskodásnak. Megint nem szeretnék túl messzire menni, de tessék megnézni, hogy addig-addig okoskodunk itt az Unióban, míg a végén le kell kapcsolni a villany meg a gáz helyett, majd valami gyufával meg gyertyával kell meleget csinálni a télen. Talán érzékeljük, hogy ebben a nagyon modern világban mennyire életszerű az, amiről Jézus beszél. Hogy az ember ilyenné válik. Földrengésekről beszél Jézus a 7. vers 3. felében, ami azt jelenti, hogy az Úr Jézus azt mondja, olyan jelenségek lesznek ebben a világban, amiket az ember nem tud befolyásolni. Aminek az ember nem lesz az úra. Most már tudjuk azt, hogy az ember okoskodik az időjárás fölött is, hogy hogy kerüljük el a viharokat, a jégesőket, tehát nem mintha valami nagy sikerrel művelnénk ezt a dolgot, de már okoskodunk. De van egy olyan része a mi világunknak, amire abszolút nincsen befolyásunk, az, hogy a Földön ezek a lemezek, amelyeken élünk, hogy mozognak. Jézus azt mondja, hogy igen, lesznek földrengések, és ezek mindig arra fogják emlékeztetni az embert, hogy nem vagy Úr mindenek felett. Nem vagy Úr mindenek felett. Lehet az órát csavargatod, lehet, hogy a jégesőt egy rakétával megszünteted, de nem vagy Úr mindenek felett. Lehet, hogy elmész a Holdra, de nem vagy Úr mindenek felett. Mert mindig lesznek olyan jelenségek körülöttünk, amelyek arra fogják emlékeztetni az adott kor embereit, hogy nagyobb erők vannak itt jelen a világban, mint a mi erőnk, amiket nem vagyunk képesek befolyásolni. De Jézus azt mondja, ez csak a kezdet, ez csak a nagy keret. Ez csak a nagy keret. Azt kérdezitek tőlem, mikor lesz az az nap? Én nem mondom meg nektek, hogy mikor lesz az a nap, mert nem ez a lényeg. Inkább jelekről beszélek. Beszél általánosságban Jézus a világról, és aztán négy dolgot elmond egy szűkebb körről, az egyházban megfigyelhető jelenségekre tér Jézus. A 9. versben beszél Jézus arról, hogy a tanítványi sereg szenvedni fog, és mártírrá válik. Mártírrá válik. Magyarán ez a világ azokat, akik az Úr Jézus Krisztusba vetett hitüket komolyan veszik és élik, azokat üldözni fogja és ölni fogja. Nem tudjuk ezt máshogy magyarázni, csak így, ahogy Jézus Krisztus erről nagyon egyértelműen beszél. Éppen ezért a 10. versben Jézus arról beszél, hogy az egyházban szakadások, árulások és gyűlölködések lesznek megfigyelhetők. Magyarán az egyház, a földi élet egyháza meg fog rostáltatni. Szakadások lesznek, elválnak dolgok egymástól. Árulások és gyűlölködés veszi kezdetét. Miért? Nagyon egyszerű ennek a logikai magyarázata. Pont azért, mert lesznek, akik nagyon komolyan veszik a hitüket, a Jézus Krisztusnak való igazatadást, és lesznek az egyházban olyanok, akik azt mondják, hogy nem kell annyira komolyan venni. Az egyház, gyakorlatilag az egyházban lesz egy ilyen törés. Ami törésnek nem az lesz az oka, hogy az egyik ilyen templomba jár, a másik meg olyanba jár, hanem ennek a törésnek az lesz a valódi oka, hogy mennyire veszük komolyan a hitünket, mennyire komolyan veszük a Szentírást, a hozzá való hűséget. Azt mondja Jézus, hogy ebben az időben meg fognak jelenni hamis proféták az egyházban. Most beszél azokról a profétákról, akik az egyház népét fogják valamilyen módon, vagy próbálják valamilyen módon majd irányításuk alá venni. Lesznek a világnak is hamis Krisztusai, hamis profétái, de ennél szomorúbb az, amit Jézus mondta, hogy meg fognak ezek jelenni az egyházban is. Azok, akik hamis módon hirdetik Isten igazságait. Valami olyasmire akarják az egyházat rávenni, ami nem Isten rendjének megfelelő. És azt mondja a 12. versben, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig meghidegül. Igen, igen, megrettentő dolgok ezek, amikről Jézus itt beszél. Az egyházban a gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig meghidegül. Jézus azt tanítja a tanítványainak, hogy ha ők egymást szeretik, így mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, mert ha ti szeretitek egymást, az annak a jele a világban, hogy az én tanítványaim vagytok. Értsük azt, amit itt Jézus mond, amikor az egyházban a szeretet meghidegül, az azt jelenti, hogy az egyház elveszti a maga bizonyság tételét. Amikor a gonoszság megsokasodik az emberek között az egyházban, és elhidegülünk egymástól, akkor a világban való bizonyság tételünk semmivé válik, elporlad. Jézus tehát jelekről beszél. Ezek megjelenése már utal arra, hogy jön a vég, azaz az ő visszatérése. A vég soha nem az, hogy leromboltatik a jeruzsálemi templom, hogy lerombolnak keresztény templomokat. Nem ez a vég. A vég az, hogy az Úr Jézus Krisztus megjelenik, visszatér ebbe a világba. Nem mondja Jézus azt, hogy ezek a jelek, amelyeket itt felsorolt a világra és az egyházra vonatkozóan, egyszerre fognak megjelenni, és noha ő egymás után beszél ezekről a jelekről, nem jelenti ez azt, hogy ezek lineárisan, egymást követve, vagy egymásra épülve fognak megjelenni. Inkább arra utal Jézus, hogy ezek általánosan mindenki számára, de a tanítványi kör számára mindenképpen érzékelhetővé válnak, és érzékelhetővé lesznek. Hogy érthetőbbé tegyem, Jézus azt mondja el, hogy a világban történni fognak a dolgok, ez lesz a világnak az éppen megszokott rendje, de ezek a hétköznapi történések, amik ott lesznek jelen a világban, nos, ezek valójában jelzések lesznek Isten részéről. Annak a jelzései, hogy a világ el fog múlni, méghozzá Isten ítélete alatt az Úr Jézus Krisztus visszajövetelekor. Látást ad nekünk Isten. Testvérek, mindenhez hozzá tudunk szokni. Mi is? Hát hozzászokunk ahhoz, hogy mondják a hírekbe a borzalmakat. Hozzászokunk ahhoz, hogy a világ, hogy mondjam, jöszmékelésbe kezdett. Nem? Hozzászokunk. Jézus azért beszél erről, hogy legalább az övéi érzékeljék. Hozzá lehet szokni az is, hogy a keresztényeket üldözik. Ebben már volt részem nekem is, hadd mondjam azért így, jóval fiatalabb generációnak a tagja vagyok, de az senkit nem izgatott a kommunizmus alatt, hogy a hívőket hogy lehetetleníti el egy rendszer. Ezt hozzá lehetett szokni, ez nem érdekelt senkit. A világ hozzászokott ahhoz, hogy ma is ölik a keresztényeket, és miközben statisztikailag egyértelműen kimutatható, ennek a kornak, ennek a mi korunknak, testvérek, statisztikailag egyértelműen kimutatható adata az, hogy a legüldözöttebb vallás a világon a kereszténység. Nézzük meg, hogy történik valami. Hallunk arról, testvérek, hogy bármi ebben a világban tört, nem, mert hozzászokunk. Hétköznapi történés az, ami történik körülöttünk. De Jézus arról beszél, hogy az övéinek ezek jelek lesznek. Az övéi tudni fognak ezekről, az övéi ne simuljanak bele a világba, ne rántsák meg a vállukat, hogy ez így van, azt jó éjszakát, hanem jelek lesznek az ő számukra, mindezek arra nézve, hogy a világ el fog múlni. Isten uralkodik, Jézus Krisztus visszajövetele pedig közeleg. Elég riasztó az, testvérek, amit Jézus Krisztus általánosságban a világról, de magáról, az egyházról is elmond. Hogy mi fog történni az ő visszajövetele előtt. Ez elég riasztó, mondhatjuk így, hogy félelmetes. Föl kell tennünk a kérdést, hogy féljünk? Semmiképpen nem az a mai ige hirdetésnek a célja, kedves testvéreim, mint ahogy nem ez volt Jézus célja sem, amikor elmondta ezt az ige hirdetést a tanítványi kör számára, hogy mi félelembe essünk. Nem ez a célja. Mert Jézus Krisztus ebben a beszédében, ebben a proféciában csodálatos ígéreteket tett. Ennek a 13. és a 14. versben vagyunk az olvasói. Jézus azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki mindvégig kitart, az tanúja lesz annak, hogy az Úr Jézus Krisztus ura a világnak. És nem csak tanúja lesz ennek, hanem boldog részese lesz Jézus Krisztus uralmának. De kik lesznek ezek? Akik mindvégig kitartanak. Miben kell kitartanunk? Az elmondottakból teljesen egyértelmű, hogy az Úr Jézus Krisztushoz való hűségünkben kell kitartanunk. Mert lehet, hogy minden elsodortatik, lehet, hogy elvétetik a templom, lehet, hogy egzisztenciálisan ellehetetlenülünk, de van egy dolog, amiben mégis megállhatunk és kitarthatunk, ez az Úr Jézus Krisztushoz fűződő viszonyunk. Azt senki nem tudja megváltoztatni erőszakkal. Ha én azt mondom, hogy hűséges maradok az Uramhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, ezen senki nem képes változtatni, testvérek. Az Úr Jézus csodálatos ígéretet tesz mindazoknak, akik hűek ő hozzá. Azt mondja, hogy ők meg fognak tartatni, tanúi lesznek annak, hogy Jézus uralkodik, és részesei lesznek ennek az uralomnak. Mert az üdvösség azt jelenti, hogy Istenhez megyünk. Részesévé válunk mindannak, ami az övé. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy Isten országának evangéliuma, ez az evangélium hirdettetik az egész lakott földön. Itt is a világ szót olvassuk, de a világ szó az itt a lakott földre vonatkozik, inkább fizikai értelemben, nem az időre vonatkozó, hanem a fizikai értelemben. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy annak ellenére, hogy a világ olyanná válik, amilyenné, annak ellenére, hogy az egyház olyan lesz, amilyen, mégis érdekes lesz, hogy az evangélium az egész földön hirdettetik. Azaz, Jézus azt mondja, hogy szerte a világon lesznek hűséges emberek. Mert az evangéliumot azok fogják hirdetni, akik hűségesek Jézus Krisztushoz. Más nem tudja hirdetni az evangéliumot. Krisztus evangéliumát azok fogják hirdetni. És Jézus azt mondja, hogy minden korban, minden időszakban, generációról generációra, itt a lakott földön, amíg ő vissza nem jön, lesznek hűségesek. Nem fognak elfogyni a hűséges emberek ebből a világból. Kedves testvéreim, itt jön el az a pont, amikor megértjük azt, hogy ugyan mi a tanítványokkal együtt azt kérdeznénk, mikor jön Jézus vissza, De ő azt válaszolja nekünk, nem ez a lényeg, hanem az, hogy az ő visszajövetele hogyan ér és hogyan talál bennünket. Nem amikor a lényeg. Hanem az, hogy mi, akik ezt a visszajövetelt várjuk, akik erre előre tekintünk, hogyan élünk. És az ő visszajövetele hogyan fog bennünket találni. Kedves testvéreim, az adventi időszak, az előre tekintés időszaka, amikor nem karácsonyra tekintünk előre, hanem az Úr Jézus Krisztus második jövetelére tekintünk előre. És mivel erre tekintünk előre, ezért advent az önvizsgálat ideje is. Amikor az ember Isten előtt el kell, hogy csendesedjen az ügyben, hogy hogyan várlak én téged, Uram. Mi van az én életemben? Ha megérkezel, hogy fogsz engem találni? Csalásban, hűtlenségben, hitehagyottságban, gyülekezet nélküliségben, szétesve, ezt fogod találni? Vagy találsz bennem egy olyan tanítványt, aki várva várja, hogy te megérkezzél. Aki mondja az evangéliumot, éli a szeretet által a bizonyságtételt, aki hűséges tanult. Testvéreim, tartsunk önvizsgálatot, arra hívlak benneteket. A világ nagyon ügyesen kijátszotta az adventi kártyát, amikor elhitette azt az emberek többségével, hogy ez semmi más, mint a karácsonyra való készülődés, ahol más dolga nincs az embernek, csak az, hogy boltról boltra járjon, és valami ajándékot szerezzen. Akik Isten igéjére figyelünk, testvérek, józanodjunk ki. Lehet, hogy ez a karácsony is el fog múlni, de az Úr Jézus Krisztus visszajövetele nem fog elmúlni. És ezért nekünk oda, erre kell szegezni a tekintetünket. És azzal kell foglalkoznunk leginkább, hogy Uram, ha te jössz, akkor én hogy fogok eléd állni? Mivel fogok eléd jönni? Azzal fogok eléd jönni, hogy hajtottam a bóvlit, hogy minden fontos volt, ami múlandó, vagy azzal, hogy az érdekelt engem, ami örök, ami valós és igaz. Testvéreim, az Úr segítsen meg bennünket abban, hogy amikor ő jön, akkor bennünket készen találjon. És adja, hogy ebben az egyre jobban elhidegülő világban a közöttünk lévő testvéri szeretet által is legyen beszédessé a mi bizonyságtételünk. Így csendesedjünk el az Úr előtt, és legyünk készek útjainak megjobbítására, megváltoztatására, ahogyan ő ebben bennünket tanácsol. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, mielőtt imádkozunk, a 312. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 312-es dicséretünk első és második versét, várj ember szíve készen.
Két vágyakozva vár. ír hozzátok ő. Jól készítsétek útat, a vendég már közel. Minék így ülölt útat, azt mind vessétek el. A völgyből domb legyen, egy csúcs, amibe szálljon, hogy útja készen álljon, a Krisztus megjelen.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy azt lássuk fontosnak, követendőnek, igaz problémának, amit te magad annak mondtál és annak mutattál. Könyörülj meg rajtunk, hogy amikor előre tekintünk, akkor látassunk messzebb a láthatóknál. És megértsük azt, hogy te uralkodsz a világ fölött, bármi is vesz körül bennünket, s véghez fog menni a te proféciád és ígéreted, Úr Jézus Krisztus, hogy tudnélik vissza fogsz jönni erre a világra, s valójában nem a mikora kérdés, hanem az, hogy mi magunk erre a találkozásra hogyan érkezünk meg. Megvalljuk neked őszintén, hogy nem készülünk szívünk mélyéről erre a találkozásra, de világnak sokféle mulandósága elvonja figyelmünket a lényegről, de köszönjük, hogy te most emlékeztetsz bennünket. Bűnbánatra hívsz egyen-egyenként mindannyiunkat, és a szívünkre helyezed azt, hogy a veled való találkozást egyikünk sem kerülheti el. Végül meg kell állnunk előtted, a te ítélő széked előtt. És csak akkor mehetünk be a te örömödbe, ha mindvégig kitartottunk. Urunk, adj nekünk erre erőt, józanságot nap mint nap, megmaradni a benned való hitben, a hozzád való hűségben. Ebben segítsél bennünket, ezen a mostani adventen is. Bármit is hoz ez az időszak, és ezek a napok, hadd maradjunk mi szívünkben, lelkünkben, gyakorlati életünkben is hűségesek te hozzád, akik mindvégig kitartanak. Erre erősítsél meg bennünket, és mindazt, ami ebben akadályoz, kérünk, tedd nyilvánvalóvá előttünk, és munkálj a szívünkbe bűnbánatot és bűnbocsánat kérést. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el az Úr színe előtt. Gyertek testvérek, közösen és fennhangon is imádkozzunk helyünkről fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunk szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, amint látjátok, hirdettük is az Úrnak szent asztalát, megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk ide benneteket, akik jegyek felvételére elkészültetek, és egyházunk rendje szerint jogosultak is vagytok. Mindazoktól, akik úrvacsorai közösségünkben nem vesznek részt, most a himnusz eléneklése és Isten áldása vétele után elköszönünk. Énekeljük tehát nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk.